Szelídvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Szuromi Kovács Ágnes jogásszal Gerstenmáér György beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójában Szuromi Kovács Ágnes közgazdászt, jogászt. Azért hívtuk meg a stúdióba, hogy az életéről, hivatásáról, hitéről és a kedvenc bibliai idézetéről beszélgessünk vele. Meg is kérdezném, hogy melyik ez a választott idézet?
Nehezen választottam, mert azt hiszem, talán sokan vagyunk ezzel így, hogy nagyon sok olyan idézet van, ami igazán a szívemhez szól, de hát muszáj volt választani, úgyhogy a következőt választottam. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. Ezt választottam, mint idézetet.
Miért pont ezt az idézetet választotta?
Azt hiszem, hogy mindannyian megélhettük már azt, hogy míg a biztató szavak és a kedvesség is rengeteget számít az életben, amikor valójában és igazából segítséget kapunk, az rengeteget tud jelenteni. Én a gondviselést is nagyon sokszor élem meg így, hogy az apró segítségek által érzem át a szeretetet. Egy konkrét példát arra tudnék felhozni, hogy amikor az édesanyám súlyos beteg lett, éppen megszületett a harmadik gyermekem, akkor, hogy úgy mondjam, eléggé el voltam anyátlanodva. És nagyon sokan persze lelkileg és szavakkal és kedvességgel segítettek nekem, de akkor megéltem azt, hogy az Otthon Segítünk Alapítvány küldött nekem egy önkéntest, aki gyakorlatilag egy picit úgy pótolta azt az anyai szeretetet és segítséget, amit akkor nagyon hiányoltam én magam. Erzsike néni örökre a szívünkben marad, rengeteget segített nekem azáltal, hogy egy picit egy héten egyszer tehermentesített engem, játszott a gyerekekkel, egy picit segített a háztartásban. Arra az egy órára úgy éreztem, hogy nem vagyok egyedül, hogy valaki aktívan és cselekvően támogat, és ezért mindig nagyon hálás leszek neki.
Honnan indult? Meséljen egy picit, kérem, a gyerekkoráról, a családról.
Én Gyulán születtem, édesapám orvos, anyukám matematika és rajzszakos tanár, és hát én nagyon-nagyon szerettem a gyulai környezetet. Sajnos ott csak 8 éves koromig éltünk. A szüleim hát ilyen 2 és 3 éves korom között elváltak, úgyhogy anyukámmal éltünk azután így kettesben, de nagyon sokat találkoztam apukámmal is, akkoriban egy szomszédos kisvárosba Békésre átköltözött, és vele is sokat voltam. És aztán hát nagyon átéltem a család közelségét ott még, mert a nagymamám pedig közel lakott hozzánk Gyomán, és gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy ő is nagyon aktívan részt vett az én nevelésemben, úgyhogy nekem nagyon erős nagymama élményem van. És a hevesi nagyszüleimhez, akik egy kicsit távolabb laktak, hozzájuk is gyakran mentem, ott még a dédnagymamám is élt, úgyhogy egy ilyen, annak ellenére, hogy a kicsi gyerekkoromban még nem voltak testvéreim, de az ilyen nagy család szeretetét azt így erősen átélhettem. És aztán később először megszületett az öcsém, akkor 5 éves voltam, ő apukám második házasságából, aztán pedig a húgom, akkor én már 8 éves voltam, és azt követően hamarosan felköltöztünk Budapestre, ami egy ilyen nagyon nagy változás volt. Vidéki gyermekként Budapestre kerülni, ez azt hiszem, hogy ez volt az első kulturális sokk az életemben.
És itt kezdett iskolába járni Budapesten?
Akkor már harmadik osztályos voltam, 8 éves, úgyhogy ez elég érdekes volt. Egy kisvidéki iskolában, ahol nagyon-nagyon közvetlen a hangulat, gyakorlatilag 2 osztály volt abban a épületben, ahova én jártam. Egészen családias hangulatból egy budapesti relatíve nagyobb iskolába felkerülni már eleve nagyon sokkos volt, meg hát azért egy gyulai vidéki környezet az más szempontból is teljesen más volt, mint itt a budapesti, tehát az utcán az emberekkel bárkivel lehetett beszélgetni, nagyon barátságos környezet volt, Pesten azért nyilván ez egy kicsit más volt, és ezt azért meg kellett szokni.
És hogyan kezdett érdeklődni a jog iránt?
Igazából én először közgazdász lettem. Én mindenkinek azt mondom, aki nem tudja, hogy mit kezdjen az életével, és nagyon nem tudja, és sok minden iránt érdeklődik, hogy menjenek közgazdásznak, mert abból még rengeteg minden lehet, tehát a közgazdasági végzettséggel tényleg valami rendkívül sok irányúan lehet aztán szakosodni és elhelyezkedni. Én nekem a közgazdaságtudományi pálya az tulajdonképpen úgy jött, hogy igazából nem tudtam, hogy mit szeretnék csinálni, és ezért azt gondoltam, hogy hát itt még majd széles körű választási lehetőségem lesz, hogyha azt elvégzem. Egyébként egy kéttanítási nyelvű gimnáziumba jártam, ami hihetetlen nagy élmény volt. Angolul tanultuk a tárgyaknak egy nagy részét, és voltam Amerikában ösztöndíjjal egy fél évet tanulni is, tehát nekem az angol nyelv szeretete az egy ilyen hihetetlen nagy, hogy mondjam, pályaválasztási motiváció is volt, hiszen gondolkodtam abban, hogy esetleg külkereskedelem, vagy diplomácia, vagy hasonló felé majd elmegyek. Aztán nagyon nem így alakult, de ez a közgazdasági végzettséggel még úgy ugye lehetséges lett volna. És akkor ezért mentem először a Közgazdaságtudományi Egyetemre, a Budapest, akkor még úgy hívták, hogy Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. És akkor ott harmadéves voltam, amikor hát akkor nagy divat volt elvégezni mellette így párhuzamosan a jogi egyetemet is, és akkor ennek megcsapott engem is a szele, és felvételiztem az ELTE állam és jogtudományi karára.
Ahova... De ez nem volt nehéz így egyszerre a kettő, mert azért jó, lehet, hogy számomra legalábbis a közgazdaság is egy megfoghatatlan valami, mert én bölcsész végzettséggel rendelkezem, hát még emellé a jog. Én azt úgy tudnám elképzelni, mint a magyar történelem párosítást, hogy mind a kettő sokat kell tanulni és olvasni. Nem volt ez nehéz?
Nehéz volt. Sokat kellett tanulni és olvasni, tehát volt vizsgaidőszakokban, volt egy pár olyan hónap, amikor gyakorlatilag csak vizsgázni mentem ki a szobámból, tehát hogy ez így tényleg így nagyon, nem mondom, hogy könnyű volt, nagyon nagy kitartást kellett hozzá. Néha úgy beszéltük is a barátnőmmel, hogy vajon a össz élettartamunkból ez a sok stressz, ez levon-e majd összességében, vagy nem.
Bízunk benne, hogy nem.
Bízunk benne, hogy nem. Tényleg stresszes is volt, nehéz is volt, de mondjuk az az igazság, hogy én olyan relatíve kitartó típus vagyok, tehát hogyha valamit úgy elhatározok, akkor nehezen is hagyom abba, tehát van bennem egy adag maximalizmus, az akkor pont előnyös volt, nem mindig
az. Azt elhiszem, a római jogból átmenni.
Sőt, még ötösre szigorlatoztam, úgyhogy...
És elsőre sikerült, mert azt mondják,
elsőre,
hogy az a víz
sikerült, igen. Igen, elsőre sikerült, és nagyon élveztem is nekem a római jog. Én mivel nagyon szeretem a történelmet, nekem a római jog az egyik kedvencem volt, és mai napig is nagyon szép emlékeim voltak róla. Én nekem inkább meglepő módon, mert anyukám is, meg nagymamám is matematika tanár, de nekem sokkal nagyobb nehézséget jelentett a közgázon a matematika, a statisztika téma körül tárgyaknak az elvégzése. Valahogy ez is sikerült, az sokan nehezebben, tehát ott éppenséggel kettessel így átcsúszogattam a vizsgákon. Ez a jogra meg a későbbi már kevésbé matematikai fókuszú közgazdasági tárgyaknál már nem így volt, tehát pont negyed-ötöd évre, mikor a közgázon negyed-ötöd éves voltam, és első-másod éves a jogon, akkor köztársasági ösztöndíjas voltam, meg kitűnő tanuló mind a két egyetemen, úgyhogy az igazából az már a könnyebbik része volt, amikor a matekot és a statisztikát letudtam a közgázon.
És amikor végzett a jogi egyetemen, igen, meg a közgazdaságin, utána hol?
Tettem egy kísérletet a jogász világba. Nagyon nagy hatással volt rám, annak idején volt ez az Eli McBeal sorozat, pont akkor volt nagyon menő, és akkor ezt én úgy képzeltem, hogy ez akkor majd valahogy így lesz Magyarországon is, hogy rengeteg tárgyalás, meg hogy ilyen izgalmas feladatok, hát persze a valóságban ez azért nem így van, mire az ember oda eljut, addig rengeteget kell gyakorolnia és tanulnia, és hát megmondom őszintén, hogy én ott egy kicsit visszarettentem, túlságosan sok volt az elméleti része annak a munkának, amikor elkezdtem egy ügyvédi irodában így kvázi gyakornokként dolgozni, és aztán úgy újra is értékeltem ezt a dolgot, és mégiscsak a közgazdaságtudományi irányba, illetve hát annak is inkább az ilyen menedzsment irányába mentem el, és akkoriban több ilyen gyakornoki program is volt így Magyarországon, én jelentkeztem is rájuk, és többbe is felvételt nyertem, de ami nekem igazán nagyon tetszett, az a Citibanknak volt akkoriban egy menedzsment képzőprogramja, és hát ott kezdtem el dolgozni, ott kezdtem a pályafutásomat, és ez egy eszmetlen nagy ajándék volt. Tehát két éven keresztül a banknak egy 7 területét jártam körbe, mindegyiket megismerhettem, mindenhol eltöltöttem jó pár hónapot, és nagyon-nagyon-nagyon gazdagodtam szakmailag ezáltal, úgyhogy gyakorlatilag azt hiszem, hogy a banknak ez azért egy nagy befektetés volt, hiszen persze sokat dolgoztam, de azért egy kezdőnek a munkája az nem feltétlenül ér annyit a munkáltató számára, az inkább a kezdőnek egy nagy segítség, hogy mindenféle területbe beleláthat, de tényleg nagyon nagy rálátásom lett így a banki világban, lakossági banki területen is voltam, vállalati banki területen is, és utána még azt a lehetőséget is megkaptam, hogy én választhatom meg, hogy hogyan kezdem a pályafutásomat, úgyhogy utána vállalati banki ügyfélkapcsolat tartóként kezdtem el dolgozni, és ez egy nagyon...
hangzik.
Ez egy hihetetlenül szép dolog szerintem. Gyakorlatilag az ember nagyvállalatokat tartja a kapcsolatot, és nekik segít, hogyha problémáik van, segít új megoldások találásában, új folyamatok kiépítésében, és ez nekem nagyon tetszett, és itt nagyon élveztem ezt a munkát.
És hogyan lehetett mindezt összeegyeztetni aztán a családdal, vagy a család az később jött?
A család az később jött, utána még elmentem egy másik bankhoz, ahol már vezető állásban dolgoztam, és azt is nagyon élveztem, annál is inkább, mivel én akkor úgy gondoltam, hogy itt a kipróbálom magamat vezetői területen, hogy utána már főleg a családomra tudjak koncentrálni, úgyhogy beleadtam a fai tanyait egy 2 éven keresztül, és aztán alapítottunk így a férjemmel családot, akkor már 5 éve házasságban éltünk, de akkoriban született meg bennünk az az érzés, hogy most már felelősséggel tudjuk vállalni a gyermeknevelést, úgyhogy először 10 évvel ezelőtt Blankát kaptuk meg ajándékba, utána 8 évvel ezelőtt született Barnabás, 6 évvel ezelőtt született Borbála, és 3 évvel ezelőtt született Bertalan. Úgyhogy így lett teljesen a családunk. Így van. Így van.
Nekem is van egy olyan ismerősöm, akinek szintén ilyen B-betűs gyerekei vannak, és az alapítvánnyal, amiről mesélt,
igen,
az idézet kapcsán.
Igen.
Ugye azzal úgy került kapcsolatba, hogy jött ez az Erzsi
igen,
néni.
Igen, Erzsi néni, igen.
És utána hogy lett ennek a munkatársa? Hogyan lett önkéntese?
Ez érdekes, mert ez két egymástól látszólag független dolog. Én nem vagyok önkéntes, én a felügyelőbizottság elnöke vagyok, és igyekeztem segíteni az önmunkájukat, így, mint felügyelőbizottsági elnök. Az utóbbi időben sajnos, majd ezt elmesélem, mindenfajta más egyéb miatt már relatíve kevesebb idő jutott rá, de ez úgy kezdődött, hogy ugye Erzsi néni ott volt nálunk, és segített nekünk egy jó fél éven keresztül, és ez hihetetlen nagy pozitívum volt az életünkben. És aztán ettől teljesen függetlenül, akkor már megszületett a Bercikénk is, 2 évre rá, vagy 3 évre rá jött egy ilyen megkeresés, hogy az Otthon Segítünk alapítványnál keresnének a felügyelőbizottságba embert, és hogy tudnám-e én ezt vállalni. És a két dolog úgy függ össze, hogy én akkor azt gondoltam, hogyha nekem ez az alapítvány segített, amikor én bajban voltam, akkor most az a minimum és a kutya kötelességem, amit megtehetek, hogy én most nekik segítek, hogyha nekik van az én segítségemre szükségem. És akkor találkoztam Leőc Mónikával, aki ott gyakorlatilag az alapítvány szíve lelke, és megbeszéltük azt, hogy miben tudok én segíteni, miben tudok bekapcsolódni, és aztán ez nagyon érdekes volt, mert ez is egy olyan dolog volt, amit nem terveztem előre, és nem is lehet szerintem így megtervezni, de ahogy beszélgettünk hosszasan, mert Mónikával nagyon jó dolog beszélgetni, felmerült az, hogy én, amíg otthon voltam a gyerekekkel, hát írtam egy könyvet. Ez egy interjú kötet volt édesanyákról. Az volt a szempont, hogy kikkel készítettem el az interjút, hogy olyanokat kerestem, akik elsősorban édesanyák és feleségek, és emellett, hogy ők édesanyák és feleségek, mellesleg, és most ezt idézőjelben mondom azért, hogy mellesleg, alkottak vagy létrehoztak olyan dolgot, ami Magyarországon újszerű volt, és mégis példamutató, és még a társadalomnak is segített. Tehát ilyen édesanyákat választottam én ki, ebből is 6 interjú voltam meg így a kötetben, és Hát mikor Mónika ezt megtudta, kiderült, hogy ő nekik egyébként van egy másik alapítvánnyal is kapcsolatuk, a Ma Holnap alapítvánnyal, aki meg könyvkiadással is foglalkozik, és segítettek nekem, illetve hát közösen végül is igazából ők nyújtották be egy pályázatot, amivel ki tudtuk adni ezt a könyvet. És hát ez egy hihetetlen, fantasztikus élmény volt, hogy amit a fióknak írtam, és azt hittem, hogy tulajdonképpen nem lesz belőle igazából produktum, az a alapítvány segítségével valóságá válhatott, és édesanyákhoz eljuthatott, és az Otthon Segítünk alapítvány csoportjaihoz eljutott, és ott kölcsönözhették az édesanyák, és gyakorlatilag azoknak az édesanyáknak, akik a kötetben voltak, az élettapasztalatait elolvashatták, és eljutott hozzájuk az az üzenet, amiket ők üzentek.
Akkor sikeres volt a könyv tulajdonképpen.
Igen, azt gondolom, hogy sikeres volt. Ez egyébként most is elérhető elektronikus formában az Otthon Segítünk alapítvány weboldalán. Természetesen ezek ingyenes példányok voltak egyébként, tehát a támogatásnak köszönhetően ezt ingyenesen tudtuk mindenhova eljuttatni. És igazából nekem a könyvből talán az egyik legfontosabb üzenet az a Prokop Dóra interjúból jött, mert hogy én is tanultam ennek a könyvnek az elkészítése során természetesen, aki hát azt mesélte, hogy ő azt gondolja, hogy egy család jóléte az nagyon szorosan az édesanyja jólététől függ. Ha például ő ezt a példát hozta fel, mondjuk egy hegyet mászik meg az édesanyja, és a gyerek a hátán van, és az édesanyja boldog, akkor az a gyerek jól érzi magát, és azóta is ez így nagyon sokszor lebeg a szemem előtt, hogy tényleg azt gondolom, hogy úgy tudunk kiteljesedni anyaként a karrierünkben és a hivatásunkban is, hogyha boldogok vagyunk, és ez a boldogság átsugárzik a családunkra, és a gyerekek is akkor jól érzik magukat.
Mi a címe a könyvnek?
A könyv címe Mindennapi kötéltáncosok, édesanyák a család és a hivatás között egyensúlyozva.
És ez hol érhető el?
Hát a www.otthonsegítünk.hu oldalon rá kell keresni, és akkor ott meg lehet találni letölthető formátumban, ingyenesen mindenki számára hozzáférhető.
A mai világban, ahol elárasztanak minket ezek a mindenféle bugyutánál bugyutább reklámok, hogy élj a mának, és mindent magadnak, és ne törődjél semmivel, és senkivel, és csak magad éréjél. Ebben a mai világban nekem fantasztikus azt hallani, hogy vannak még olyan házaspárok, akik nem egy, nem két, hanem négy gyermeket is vállalnak. Hogy jött ez a vállalás? Ajándékként fogadták mind a négy gyermeket a jó Istentől? És nem volt, tehát nem gondolkoztak semmikor, hogy most ez mivel jár? Csak elfogadták?
Ajándékként kaptuk, azt gondolom, és elfogadtuk, de nem, ez nem azt jelenti, hogy nem gondolkodtunk erről tudatosan is ugyanakkor. Azt gondolom, hogy ez egy hihetetlen nagy ajándék, hogy az embert a Jóisten megajándékozza gyermekekkel, de ez nem az akaratom múlik, azt gondolom, tehát lehet az embernek akarni, nagyon-nagyon akarnia, hogy legyen gyereke, és sajnos akkor sem mindig lesz, tehát mindenképpen a gyermek egy ajándék, de egyébként mi nagyon tudatosan készültünk erre, tehát amikor én párt kerestem, akkor én teljesen, hogy mondjam, nyíltan vállaltam azt, hogy én minimum 3 gyereket szeretnék, ez így volt megfogalmazva. Úgyhogy igazából ez egy olyan tudatos dolog volt, hogy nem szerettem volna, hogyha olyannal kötöm össze az életemet, aki ebben nem a társam, mert azt gondolom, hogy ebben nincsenek kompromisszumok, tehát ha én 3 gyereket szeretnék, ő meg nem szeretne gyereket, akkor az sem megfelelő kompromisszum, hogy mondjuk van egy. Tehát igazából ebben nem szerettem volna kompromisszumot vállalni, és hát hála Istennek a férjem ebben maximálisan partner volt, tehát azt hiszem, hogy hamarabb megbeszéltük azt, hogy potenciálisan hány gyermekünk lesz, mint ahogy hivatalosan egy párt alkottunk. Tehát igazából ez mindig is egy nagyon fontos tényezője volt a mi kapcsolatunknak, hogy nekünk gyermekeink lesznek, és nem egy, és nem kettő. A negyedik az már nem volt így előre elhatározva a legelejétől fogva, de egyébként őt is tudatosan vállaltuk a családunkba, tehát őt is akkor vállaltuk, amikor már mind a ketten úgy éreztük, hogy mind a ketten teljes szívünkből vágyunk arra, hogy legyen még egy gyermekünk.
A hit Mit jelent a mindennapjai során, illetve hogyan találkozott a hittel? Családon keresztül, vagy hittanra járt, vagy hogyan?
Hát volt ez is az is. Az én családomban egy nagyon érdekes szituáció volt, mert még mielőtt megszülettem volna, már a nagymamám és az apukám között volt egy ilyen vita, ugyanis az anyai ágon református vagyok, apai ágon pedig katolikus. Úgyhogy mielőtt még megszülettem volna, már elkezdődött a vita arról, hogy én milyen hitben nevelkedjek majd. És érdekes, mert én nagyon sokáig azért nem lettem megkeresztelve, mert egy ilyen állóháború alakult ki a apukám és nagymamám között, hogy akkor, na jó, akkor nem lesz református, de akkor nem lett katolikus se, és fordítva. És aztán hát mikor már nagyobb lettem, akkor természetesen elkezdtem hittanra járni, és ebből is érdekes volt, mert jártam katolikus hittanra is, és református hittanra is. És aztán hát nagyon érdekes volt, mert én katolikusnak keresztelkedtem meg, akkor teljesen kézenfekvő volt számomra, nem is tudom elmondani, hogy miért. És aztán utána, amikor a nagymamám meghalt, az nekem egy nagyon nehéz időszak volt. Nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas volt az elvesztése, és tulajdonképpen az ő iránta való szeretetből én aztán reformátusként konfirmáltam, és utána a házasságom is már, mivel a férjem is református, már reformátusként köttetett, tehát tulajdonképpen az én életemben én nem tudnék e között egyébként választani. Én hiszek abban, hogy a Jóisten mind a két egyházat ugyanúgy szereti és támogatja, úgyhogy gyakorlatilag én így vagyok szerintem egyszerre katolikus és református is lélekben.
Egyetértünk. És a Szentírással mikor találkozott a hittan során? A hittanórák során?
Már vagy? Tulajdonképpen még mielőtt így elkezdtem volna hittanra járni, én már olvasgattam nagyon sokat a Bibliát, és többször átolvastam. Most itt is van nálam egyébként a kedvenc Biblián, ami már egy kicsit meg van viselve a lapozgatásoktól.
De ezt jó hallani.
Igen. Valahogy én azt gondoltam, hogy mindenfajta szempontból nagyon fontos a Biblia tanulmányozása. Most, hogy ha most teljesen pragmatikusan közelítünk hozzá, akkor azt gondolom, hogy az alapvető műveltséghez is elengedhetetlen, de ez ugye a nem szakrális része, hát szakrális szempontból meg természetesen rendkívül fontos, hogy az ember a hitében támogatást találjon a Szentírásban, és hát ilyen szempontból is nagyon sokat tanulmányoztam és olvastam a Bibliát. Hát azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak egy nagyon fontos kapaszkodó és támasz és forrás.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Műsorunkban dr. Szuromi Kovács Ágnes jogásszal Gerstenmayer György beszélgetett.